Magyarországon közkincsé, akkor fordítottam le, amikor új iskolákat is lehetett nyitni, és akkor gondoltam, hogy hát ezt fordítsuk le, hogy ennek legyen egy ilyen magyarul hozzáférhető dokumentuma. Ebben van az, hogy az iskola ugye az hely, ahol a műveltség rendszeres és kritikus elsajátítása közben emberré válik az ember, vagy a gyermek. És ez nagyon érdekes ez, hogy elsőrendűen az iskola a műveltség elsajátítására rendszeres és kritikus elsajátítására orientálódik. És tulajdonképpen közben emberré válik az ember. Mi erre is figyelünk, hogy emberré váljék. De ez a nagy kérdés, hogy a gyereket nem lehet frontálisan nevelni, hanem a gyereket frontálisan tanítani lehet, hogyha érdeklődést keltünk fel benne a világ iránt, meg a tantárgy iránt. És süttyomban neveljük. Tehát nem az, hogy most én nevelni akarlak téged, mert akkor azt mondja, hogy ezt én nem szeretem. Nem szereti a gyerek, ha nevelni akarják. De ha okos vagy érdekes dolgokra tanítják, akkor azt szereti, és nevelődik annak a során, a tanárának az önkéntelen példáján is nevelődik, vagy a gesztusain, vagy azon. A tanárnak el kell gondolkodnia azon este felé, mikor hazamegy, vagy délután, amikor hazamegy a tanításból, hogy ma hogy is volt a órám, és mit hibáztam el, mi sikerült jól, és nem feltétlenül azzal megy oda, hogy most erre fogom. De az is lehet, hogy valamit látja, hogy valami nincs rendjén, és akkor most valami ilyen nevelési dolgot meg kell beszélni, vagy valami. Arra akkor alkalmattán lehet egy pár percet szánni. Mondjuk például én nem tudom, hogy talán nem magyaráztam soha fölöslegesen, de ez újra meg újra el szoktam mondani a diákoknak, hogyha nagyon súgnak, ugye, hogy ne gondold azt, hogy te most segíteni akarsz elsősorban a osztálytársadon, hanem egyszerűen türelmetlen vagy azért, hogy ő nehezen boldogul, nehezen nyögi ki a mondókáját, és másfelől pedig hát büszke is vagy arra, hogy te meg ilyennyire tudod. Hát próbáld meg egy kicsit visszafogni a dolgot, mert mégis érdekes, hogy ő, hát a siker a tanárnak tényleg rávezetnie arra, amit a nehezen nyög ki. Szóval nem biztos, hogy ez mindig igaz, és az sem biztos, hogy ezt mindig megfogalmazzák, de azért egyszer-egyszer érdemes egy ilyen dologról például egy picit beszélni, vagy elejteni egy mondatot, és hát a szöget üt egy gyerek fejébe, elgondolkodna. Pesti iskolai életből maradt egy emlékem, amit hát nagyon késő van, elmondanék, kirándulni mentünk, vonaton utaztunk, és hát nem külön kocsiban, hallottam, hogy a másik kocsiban nagy veszekedés van, és hát kiderült, hogy egy idős házaspár, őszi napsütötte idő volt, utazott ott, és kinyitotta az ablakot vonat jobb oldalán, és hát a gyerekek meg mindenhol ki akarták nyitni, és akkor nagy veszekedés árán hát tisztázták, hogy bal oldalon nem lehet. Mikor pedig Vácra értünk, akkor ott az állomás is bal oldalon volt, és akkor most áll a vonat, akkor mégis kinyitották, és erre mégis fölrendültek, hogy hát micsoda dolog. És akkor léptem be, a gyerekek felúzták az ablakot, és aztán én pedig ott megálltam, és hát figyeltem, hogy is van. És aztán elnémult persze a dolog, elindult a vonat, leszálltak Kismarosnál, meg Zebegényig mentünk, oda mentem ki a peronra, és bemutatkoztam, hogy én vagyok az osztályfőnök, mondtam, hogy szégyellem magam kicsit a diákjaink miatt, és bocsássanak meg, ha gorombák voltak, de megvallom őszintén, hogy egy kicsit maguk miatt is szégyellem magam a diákjaim előtt, mert az én szüleim körülbelül olyan idősek, mint maguk, és gondolom, hogy hát, hogyha itt ültek volna, és nem szeretik a húzatot, akkor oda ültek volna balra, és nem húzták volna föl az ablakot. Békén tölthették volna az utazásukat, igaz, hogy nem nyitott ablaknál, de úgyis kint lesznek egész nap a szöleikbe, és hát nem hiányzik ez a szél senkinek, ez a jó levegő. Erre oda voltak, hogy hát ilyenek tanárok, és ezek lázítják fel a diákokat, és azért ilyen lázadók, elbúcsúztunk. És az osztályfőnöki órán én ezt elmondtam a diákoknak, és azt mondom, azt hiszem, hogy nektek igazatok volt. Tulajdonképpen, ha öreg az ember, akkor hát magára figyel, és nem kellene, hogy a másikat nehéz helyzetbe hozza. És talán próbáljunk úgy élni, hogy öreg korunkban ilyenek legyünk. De a másik fele pedig mégiscsak az a dolognak, hogy ha igazatok van, ne felejtsétek el, hogy akinek igaza van, az ne kiabáljon. Mert elég nehéz egy öregnek belátni, hogy ennek a sok kölyöknek igaza van, és nekem meg nincs, pláne, hogyha ordítanak. akkor ő is felborul benne a borjú, és azt mondja, hogy mégsem hagyom magam, és akkor aztán veszekedéssel telik az idő. Tehát az első tanúság, hogyha igazad van, akkor beszélj nagyon udvariasan azzal, akitől azt várod, hogy lássa be, hogy nem neki van igaza. Hát ez egy nagy feladat részéről. Tehát, hogyha gorombán ordítva közelíted meg, nem sikerül. A másik pedig, hogy néha megengedni is lehet. Hát ti is engedhetetek volna, hát egész nap kint leszünk. Látjátok, hogy ennyire kötik az ebet a karóhoz. Hát hadd utazzanak ott, mert itt kezdődik az evangélium, hogy néha nagy lelkű is legyen az ember. Az volt az érdekes, hogy ez a mondás első osztályosokkal volt a kirándulás. Ez a mondás visszatért végig a 4 év alatt, hogy mindig hallottam, és itt kezdődik az evangélium. De ezt nem én mondtam, hanem ők. Mert megjegyezték ezt a történetet, és akkor egymáson is, meg magukon is számon kérték ezt. A nevelés az valami ilyen. Ezt nem lehet kitalálni, nem lehet fölbérelni egy szülőpárt, hogy ez a történet megújuljon, hanem akkor, amikor lezajlik, akkor oda kell figyelni, bele kell szólni, vagy utána a tanúságait értékelni kell, és a gyerek megtanulja, és 4 évig, de nem csak, mert biztos, hogyha most érettségi találkozón emlegetni, már nem tudom, melyik osztályon volt, de akkor az érettségi találkozón is tudnák, hogy itt kezdődik az evangélium. Valami ilyesmi az, ami a nevelés szempontjából fontos köztünk, meg minden. A rendet meg kell, hogy szeressék, vagy el kell, hogy fogadják, hogy nem egy erőszakolt, egy rájuk oktrojált rend, hanem kell, hogy valami rend legyen. A József Attila is mondta, hogy nem ilyennek képzeltem a rendet, jó szóval oktat, játszani is enged, szép komoly fiadat. Olyan rendet kell teremteni, amire érzik, hogy ez jó. Hisznek benne, még akkor is, ha nekik személyesen alkalmattán kellemetlen. És másfelől pedig, hát nem kell ilyen direkt, állandóan, nem tudom, prédikációkkal, meg egyebekkel nevelni őket, hanem a jelenlétünkkel, vagy a humorunkkal, vagy az eseményekre való reflexióinkkal, esetleg alkalmattán egy rápirongatással, vagy ezzel az a, akár büntetéssel is, jutalommal is nevelhetünk. De ugye ezekkel csinyán kell bánni, és nem egy ilyen nevelésközpontú. A nevelés az egy rejtőző kincse egy iskolának, és ezt persze, hogy bizonyos nekünk nevelésközponti iskolát kell csinálni, de a diák ne azt érezze, hogy itt elsősorban nevelik, és a tantárgyak csak azért vannak, hogy ürügyet találjanak arra, hogy ő belőle, nem tudom, tisztességes keresztény nevelnek. Nem. Hát, ilyesféle. Nagyon érdekes ugye magának ennek a hitnek, kereszténységnek, tanulmányoknak a viszonya. A gyerek, különösen én a gimnáziumban, régi gimnáziumban éltem mindig, tehát kisebbekkel kevésbé, nyilván ott más a helyzet, de azok nem csak a lázadásnak a korát élik, hanem a hitbéli krízisnek a korát is, és ezzel együtt kell őket elfogadni, és valamiképpen persze, hogy küzdünk értük, de nem velük küzdünk, hanem értük küzdünk, és igyekszünk úgy viselkedni, hogy a szabadság, a gondolkodásbeli, az iskolában nem úgy szabad, hogy akkor fütyül, amikor jól esik, akár a matematika órán is fütyül lehet, hogyha jó kedve van. Ez nem így működik. De az, hogy ha a hitében vagy kereszténységben, akkor nem érzem úgy, hogy most minden áron rá kell venni arra, mert különben hát hogy hívhatjuk magunkat katolikus iskolának, ha ilyen meggyőződésű gyerekek is vannak a diákjaink között, hanem valahogy ezt engedni kell, hogy kiforja meg minden, és ha ezt látja. A Beke Katának van egy kedves története, én nagyon tiszteltem, meg szeretem a Beke Katát, és az írásait is szeretem. Ugye ő a ferenceseknél tanult, és írja, hogy egyszer jelentkezett egy gyerek, hogy ő nem imádkozik mostantól, mert nem osztályfőnök, hát mert ő elvesztette, nem hívő. És az osztályfőnök mindenki megdöbbent. És akkor az osztályfőnök kicsit elgondolkodott, és azt mondja, hát jó, hát akkor ne imádkozz, csak légy csöndbe addig, míg a többiek imádkoznak, és tisztelettel hallgass végig őket. És ez el volt intézve. És mindenkinek sokat jelentett ez. Mert tényleg azt várták, hogy most akkor kitekerik a nyakát, vagy megtapossák, hogy a lángokra ítélik, hogy 3 hét alatt meg nem tér, de nem történt ez. De azt sem mondták, hogy ez rendjén való. Csak megtanították valamire erre. És ő pedig megtanította, hát ez így tudnak gondolkodni róluk. És hogy mi a folytatása még, azt nem tudjuk. A Beke Kata se tudta, hogy az osztályfőnök tett vagy nem tett azért, hogy ez a gyerek másképp van, de ha ezt tette csak, ezzel is nagyon sokat tett. És hogy a többiek ezt így hallották. Hát persze ebből a szempontból is a mostani világ másféleképpen támogatja ezeket a hittel kapcsolatos kétségeket, nem csak a gyerek, hanem a szülei is, esetleg már hitetlenek, nem egészen mélyen hívők, stb. Akkor sem biztos, hogy azok voltak. Tehát ezekkel való bánásmód sok gondot vet föl közöttünk, de itt is ugye nagyon fontos, hogy vegyük komolyan a hitünket, de higgyük azt, hogy akkor teszünk róla jó tanúságot, hogyha hiszünk az igazságnak a meggyőző erejébe, hiszünk az Istenben, és abban is, hogy most nem most rögtön akar mindent elintézni, meg nem feltétlenül csirkefogó az. Én akkor, amikor ez a detektívvel való történet volt, akkor gondolkodtam ezen, hogy milyen érdekes, hogy ő úgy gondolja, hogy aki nem kommunista, az hazug. És sutyom, mert biztos ő is tudja, hogy a kommunistáknak igaza van, csak valamilyen érlek arra készített, hogy ellene mondjam. Én viszont azt gondolom, vagy arra vagyok hajlandó, hogy azt gondolom, hogy sutyomban mindenki keresztény, csak van, akinek nehezére esnék, és azért inkább azt mondja, hogy nincs Isten. Hát ha én elvárom, hogy ő higgye el, hogy én hiszek, akkor ő meg elvárhatja, hogy meg higgyem el, hogy ő nem hisz. És ezt vegyem komolyan, és ne tekintsem hazugságnak, amit azért mond, hogy csirkefogó lehessen. Ez valahogy komolyan kell vennünk a másikat, vagy azokat. És hát egy gyerekben nyilván hát nem egyszerű egy iskolában fölépíteni egy olyan helyzetet, ahol tényleg szabadon gondolkodhatnak. Nyilván a pesti iskolában volt olyan, hogy egy ilyen szektás gyerek, még hozzá egy piaristának a rokona, aki nagyon szélsőségesen szektás csoportokhoz sodorodott, ő is ott volt az iskolában, és elég kedves fiú volt, de elkezdte térítgetni az osztálytársait. Hát ugye arra a megállapodásra jutottunk, hogy próbáltunk vele beszélni, és azt mondtuk, hogy nézd, hát tisztelünk téged így is, és nem bántunk, de arról mondj le, hogy itt az iskolát térítő terepnek használd, mert azt nem vállalhatjuk, hogy mi itt az iskolában tartsunk egy olyan gyereket, akiről tudjuk, hogy szekták akarja megnyerni a társait. És akkor azt mondta, hogy ezt ő nem tudja vállalni. Akkor azt mondtuk, hogy akkor még mi nem tudunk téged vállalni, és sajnálom nagyon, de menj el. Hát azt nem hagyhatjuk, hogy ő az egy szektának ilyen tagokat toborozom. De azt sem mondhatjuk, hogy ha te nem hagyod ott a szektát, akkor nem szívesen látunk az iskolában. Hát ha ön a piarista diák mi voltáért nem tud annyit a szektás követelményein lazítani, hogy akkor most azt mondja, hogy én most itt nem akarok a szektának tagokat toborozni, és még ha megkérdeznek is, hát megmondom, hogy én szektás vagyok, de én nem szívesen beszélek erről, vagy köztetek nem akarok erről beszélni. Hát akkor zárkózzék el. Ha nem hallom, ki kell tenni. Vannak helyzetek, amikor gyereket ki kell tenni. De akkor is reméljük, hogy azért tettük ki, mert itt nem jó helyen van, és akkor a jó Isten megtalálja ott, ahová kitettük. Tehát nem a pokolba taszajtottuk, hanem abból a környezetből tettük ki, ahol ő neki nincs, tényleg nincs helye. Hát akkor ott többi nem a mi dolgunk, talán imádkozunk érte, vagy találkozunk vele valamikor 20 év múlva, akkor lehet, hogy másképpen közeledik hozzánk. Hát, ilyesféléket tudok elmondani, de bocsánatot kérek, most már aztán végképp két előadásra való is kikerült belőle, és lehet, hogy tulajdonképpen felét sem mondtam annak, mint amit reméltek, hát akkor poruljátok az imádsággal, mert de köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Elismertséget szerzett az Egyesületnek, és ezért az Egyesületért, és általában a katolikus oktatásért ilyen módon is tevékeny kereszt.
megvallom, hogy a elnökségem alatt kezdett ezek dokumentumokat, nem én írtam, hanem csak alá kellett írni. Érdemeimet áthállítom elsősorban azokra. Köszönöm szépen.
Megragadnám a szünet előtt a szót, hogy úgy gondoltuk, hogy egy fél óra ebédszünetet hagynánk, tehát egy órakor most már úgy folytatjuk, hogy egyesületenként külön helyszínen, hiszen innen az egyesületeknek a konferenciái, éves közgyűlései következnek. Ebben a teremben fog maradni a Történelmi Egyházak Egyesülete, mert onnan vannak a legtöbben. A többi terem pedig egy emelettel lejjebb van, tehát a kollégák is meg tudják mutatni, de ki is van írva, hogy melyik csupa szent teremben vagyunk. Szent Kingában az öveges egylet, Szent Margitban a Cél Egyesület, a óvodapedagógusoké, Szent Erzsébetben a tanítók Fekete István Egyesülete, és a Sík Sándor Egyesület pedig a Szent Imre teremben. Nekem azt ígérték, hogy mire lemegyünk, ott lesz ez a kiírás is, de most először mindenkinek jó étvágyat kívánunk az ebédhez, ami itt az előtérben van elhelyezve, és akkor egy órakor kell csak az alaksorban, illetve ezeken a helyeken találkozni. Nagyon sok olyan vendégünk van, aki egyik egyesületnek sem tagja. Nagy szeretettel várjuk őket is egyesületeinkbe, és aki úgy érzi, hogy valamelyikhez szaktárgyán kapcsolódik, akkor akár most az egyesületeknek a éves közgyűlésén is szeretettel várjuk, és lépjenek be akár az egyesületbe, hiszen itt van olyan, aki őket ajánlani tudja. Jó étvágyat kívánok!